Áldunk téged, Úr Jézus, hogy ismerhetünk téged. Köszönjük, hogy benned örök szabadítást kaphattunk. Hálát adunk azért a gazdag ajándékért, amit a benned hívőknek elkészítettél. És köszönjük, hogy ez nem csupán a mi személyes ajándékunk lehet, hanem másokra is tovább sugározhat, amit te ajándékoztál nekünk. Kérünk most újra, ahogy énekeltük is, tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen fényedből fénysugárra a mi életünk. Hiszük, Urunk, hogy neked hatalmad van erre. A mai este is ezt munkált közöttünk. Amen. Jakab levelét kezdtük el tanulmányozni tegnap, és megállapítottuk azt, hogy ez egy nagyon gyakorlatias levél. A keresztény élet legnehezebb területével indul, annyira gyakorlatias. A kísértésektől indít Jakab. A keresztény élet tényleg talán legzűrösebb és legnehezebb területéről van szó. A kísértések mindig olyan magától értetődőnek és könnyűnek tűnnek, amikor a máséról van szó. Azt mindig olyan könnyen megoldjuk és megmagyarázzuk, hogy nem is értjük, hogy mi a baja vele. Amikor a magunk kísértéseiről van szó, akkor azonban mindig úgy érezzük, hogy olyan megmagyarázhatatlan és megoldhatatlan dolgok ezek. A keresztény élet állandó kísérője a kísértés. Az igazi keresztény életnek valóban szerves része az, ami Jakab levelének az első olvasói számára mindennapi tapasztalat volt. Az ő számukra a kísértés nem azt jelentette, hogy vasárnap nem tudok fölkelni, és egy fél órával tovább alszom, és ezért aztán kapkodva és késve érkezem meg az Isten tiszteletre. Sokszor a mi számunkra ilyesmit jelent a kísértés. Az ő számukra a kísértés azt jelentette, hogy keresztyénné lettem, hinni kezdtem az Úr Jézusban, és emiatt a környezetem kivett magából, emiatt a környezetem nem csak kigúnyol, hanem sokszor bántalmaz is. Gondoljunk arra, hogy rabszolgák voltak a keresztény gyülekezetekben, akiknek az ura esetleg pogány maradt, és rajta verte el a port, amikor rossz kedve volt. Ott éltek ezek a keresztények éveken, évtizedeken keresztül várva azt, hogy visszajön az Úr, és majd megszabadítja őket ebből, és egyre csüggettebben látták azt, hogy csak a nehézségek, a nyomorúságok maradnak. Talán fölmerült a szívükben az, hogy lehet, hogy rossz lóra tettünk, lehet, hogy rossz irányba indultunk el. Ilyen fajsúlyú kísértések között szólal meg Jakab, és kezd el a kísértésekről beszélni. Nagyon nagy empátiával beszél. Figyeljük majd meg, hogy hogyan szólítja meg az első olvasóit. Azt mondja nekik, hogy a szórványban élő 12 törzsnek írő. A szórványban élő 12 törzsnek, ugye a 12 törzs Isten ószövetségi népének a képe, azt mondja, hogy Isten új szövetségi népe, Jézus Krisztus egyháza, épp olyan valóságos egység, amilyen Isten ószövetségi népe volt, és ugyanakkor hozzáteszi azt, hogy ez egy szórványban élő, szétszórtságban élő nép, nem együtt harcolnak, hanem kinek-kinek magában kell sokszor megküzdenie a harcait. Ilyen fajsúlyú kísértések között mondja, amit mond, és így hallgassuk Jakab levelének az első részét. Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja, üdvözletét küldi a szórványban élő 12 törzsnek. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember. A szegény sorsú testvér dicsekedjék a méltóságával, a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mező virága, mert felkel a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet, a virága lehullik, és szépsége elvész, így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe, azután a kívánság megfogamva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim! Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát, megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Kicsit hosszú ez a szakasz, inkább csak egyfajta tartalomjegyzéke lesz ez a mai alkalom, de azt gondolom, hogy fontos és nagyon a gyakorlati életünk szempontjából szükséges dolgokról ír itt az apostol. Először bemutatja azt, hogy milyen a kísértés felülnézetből, aztán beszél a kísértés erejéről, és végül hosszasabban beszél arról, hogy hogyan tudunk győzni a kísértésben. Először tehát, milyen a kísértés felülnézetből. Azt mondja Jakab a levél olvasóinak, hogy amikor ti kétségbe estek a kísértések kapcsán, vagy elcsüggettek, akkor rossz szemszögből nézitek azokat. A kísértést látva azt mondjátok, hogy már megint, vagy még mindig, úgysem fogok megállni, úgysem bírok kitartani. És ezzel szemben Jakab azt mondja, mindenestül örömnek tartsátok, amikor különféle kísértésekbe estek. Miért lehet örömnek tartani a kísértést? A magyar szöveg nem igazán tudja visszaadni azt, ami az eredeti görögben sokkal világosabban, az Új Szövetség szövegében sokkal világosabban benne van, mert a görögben egyetlen szó az, amit mi két különböző fogalommal fejezünk ki magyarul. olyan ez, mint egy érmének a két oldala. Mi a két oldalra két különböző szót használunk, miközben a görögben az érmét egyetlen egy szóval jelzik. Az egyik az, aminek fordítja itt a Szentírást, a magyar fordítás, kísértés. Amikor a kísértő megpróbál minket eltéríteni Istennek a céljaitól. De ez csupán az egyik oldala az éremnek. Ugyanez a szó jelenti az eredeti görögben, és nagyon szorosan összekapcsolódik a próbát is. Kísértés és próba. A próba úgy fordíthatnánk le magyarra, hogy egy vizsgahelyzet az életünkben. Amikor Istennel járunk, sok mindent megtanulunk, és időnként vizsgára állít bennünket, ahogyan aki jár valamiféle tanfolyamra, vagy amikor iskolába jártunk, vagy egyetemre, főiskolára jártunk, akkor átélhettük azt, hogy időről időre, amit megtanultunk, arról számot kellett adni. Istennel járva is sok mindent megtanulunk, és aztán Isten azt mondja, hogy akkor most nézzük meg, hogy mi az, amit tudunk. Miért mondja Isten azt, hogy nézzük meg, hogy mi az, amit tudunk? Három okot hadd soroljak föl. Az első az az, hogy ne elméleti szakemberei legyünk a kereszténységnek. Tegnap láttuk azt, hogy vannak ilyenek. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy én hiszem, hogy Isten egy, de ebből nem következik számukra, még csak annyi sem, mennyi az ördögök számára következik, hogy ők legalább rettegnek ettől az Istentől, hanem élik tovább az életüket, úgy, ahogyan korábban élték. Vannak ilyen elméleti szakemberei a kereszténységnek. De Isten nem azt akarja, hogy mi elméleti szakemberek legyünk, hiszen láttuk tegnap, hogy ez semmit sem használ. Semmire sem használ, hogyha elméleti szakemberek vagyunk. Aztán a másik célja Istennek, hogy tudjuk mi is az, hogy mi az, amit megtanultunk, mi az, amit már tudunk. Nem tudom, fölfigyeltünk-e arra, hogy itt azt mondta az apostol, hogy a hitetek próbája az, ami ilyenkor megvalósul a kísértés helyzetben. Tegnap beszéltünk arról, hogy van nem valódi hit. Olyan, ami nekünk hitnek tűnik, de valójában valamiféle hiedelem vagy hitetés, valami meddő, halott hit, aminek nincsenek gyümölcsei. Van hamis hit, és Isten meg akarja nekünk mutatni időről időre, hogy ez valódi hit, amit ő nekünk adott. Hogy valódi hitünk van. Belevisz a próbába, és amikor a próbában, a vizsgán megállunk, akkor rájövünk arra, hogy jé, tényleg, ez igazi hit, amit mi Istentől kaptunk. És végül a harmadik, az, hogy Isten dicsősége láthatóvá lesz ilyenkor az életünkön. Amikor megállunk a próbában, amikor sikerül a vizsga, akkor mindenki látja azt, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki erre is képes, hogy megtartson bennünket az ilyen kísértések között. A bűn uralt a világban ez nem természetes. Felfigyelnek erre az emberek, amikor azt látják, hogy valaki egy nagyon nyomorúságos és nehéz helyzetben, lehet, hogy talán csak beszólnak neki, de úgy, hogy könnybe lábad a szeme, mégsem üt vissza, lehet, hogy súlyos betegség teríti le, és mégsem esik kétségbe, és mégsem átkozza az Istent, hanem magasztalja őt. Az emberek meglátják, hogy milyen Istenünk van, aki sokkal erősebb a bűnnél. Ezt a világot a bűn uralja, a mi életünket Isten uralja, és sokszor a próbák, a vizsgák esetén derül ki az, hogy mennyivel több annak az élete, mennyivel több van annak az életében, akinek az életét Isten uralja. Az életünk mutatja meg, hogy ki a mi Istenünk. Ez volt Jakabnak a célja, tegnap is hallottuk, hogy ezt akarja ő elérni, hogy látszon az életünkön, hogy ki a mi Istenünk. Ezért adja Isten a vizsgát, a próba helyzetet, hogy mindenki láthassa, hogy ki a mi Istenünk, hogy ő fölötte áll ezeknek a kísértéseknek, fölötte áll a bűnnek. Ezért mondja Jakab apostol itt nem sokkal később, hogy boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Ezt olvassuk a 12. versben. Isten célja a próbával nem az, hogy mi elbukjunk. Isten célja mindig a győzelem. És amikor azt mondja Jakab, hogy úgy nézzetek a próbára, a kísértésre, hogy közben öröm van a szívetekben, akkor erre utal. Ne úgy nézzetek megborzadva, hogy jaj, most megint el fogok bukni, hanem nézzetek úgy, hogy Isten ezt arra adta, hogy győzzek ebben a helyzetben. Isten célja a győzelem. Olyan szép ez a vers a 12. versben. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Ki az, aki elnyeri a koronát, az élet koronáját? Az, aki kitart. És kiknek készítette el ezt a koronát Isten? Az őt szeretőknek. Ez nem két különböző csoport. Akik Istent szeretik, azok kitartanak a kísértésben. Mert Isten az őt szeretőket azért viszi bele a vizsgahelyzetekbe, a próbákba, mert azt akarja, hogy megtapasztalják, milyen csodálatos dolog kitartani, megállni a kísértések, a próbák közepette. Aki kitart, az azért tarthat ki, mert szereti az Istent. És aki szereti az Istent, azt mondja a Szentírás, annak Isten elvégzi az életében, hogy kitartson a próbák, a kísértések között. Az érem két oldala. Kísértés. És vegyük komolyan, mert a kísértőnek az a célja, hogy mi elbukjunk. A kísértő arra játszik, hogy kigáncsoljon bennünket, hogy félrevigyen minket, hogy ne menjünk át a vizsgán. A kísértés sohasem játék. Vegyük komolyan, de vegyük még sokkal komolyabban azt az Istent, aki a mi Istenünk, akinek az a célja, hogy győzzünk a kísértésekben, a próbákban. És olyan jó, hogy tudhatjuk, hogy ő irányítja az eseményeket. Még a legsúlyosabb kísértést, még a legsátánibb kísértést is ő tartja korlátok között, ő tartja a fennhatósága alatt. Ismerjük Jobbnak a történetét, amikor a sátán oda megy, és szinte könyörög Istennek, hogy hadd próbáljam meg Jobbot, hogy hadd vessük alá őt kísértésnek, és Isten pontosan megmondja, hogy eddig mehetsz el, ezt már nem teheted meg. Mert nem a kísértő az Úr. Még akkor is, amikor látszólag az ő tervei mennek végbe az életünkben, még akkor is, amikor Isten szabad kezet ad neki, de hogy mi az, amit megtehet azzal a szabad kézzel, azt Isten tartja a kezében. Nem tudom, hogy olvastátok-e a református kalóz mai újszövetségi igéjét, már kicsit gondolkozva ezen a mai alkalmon, megragadott az, amit Pál apostol mondott, arról a nyomorúságról, amit nem tudunk, hogy mi volt pontosan az életében, de már a megfogalmazásában annyira benne van ez. Azt mondja, hogy el ne bizakodjam, töv is adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Azt mondja, hogy a sátán angyala. Az a nyomorúság, az a betegség, az a fájdalom, nem tudjuk, mi volt pontosan az ő életében, nem Isten eredeti terve szerint való volt. Isten nem akarja, hogy ilyenekbe kerüljön bele az életünk. Ez a bűnnek a következménye. A sátán munkájának a következménye, hogy ilyen fájdalmakon, ilyen nyomorúságokon megy keresztül az életünk. De van benne egy kis szócska, amiben benne van a reménység, és benne van a hit, és benne van a bizalom. Azt mondja, hogy töv is adatott a testembe. Talán többen tudjátok, hogy az Új Szövetségben, amikor passzív szerkezetet használ a Szentírás, az arra utal, hogy ott Isten végez valamit. Ezt a tövist is Isten adta én nekem. Én nekem nem a sátánnal van dolgom, bár ő próbál kizökkenteni engem az Istennel való közösségből, én nekem akkor, amikor nyomorúság ér, akkor is Istennel van dolgom. Ő az, aki megszabja a határait a kísértésnek, ő az, aki jó céllal adta azt az életembe, hogy megálljak a vizsgán, és ha hozzá hűséges maradok, meg is fogok tudni állni a vizsgán. Nagyon fontos, hogy mi ne keressük a kísértést. Azt nem tarthatjuk örömnek, ha azért esünk kísértésbe, mert mi addig ügyeskedtük az életünket, amíg bele nem ügyeskedtük valamiféle kísértés helyzetbe. Sokszor azért kerülünk kísértésbe, mert elkövettünk egy bűnt, és a bűn vonja maga után a további bűnöket, és próbál arra sarkalni, hogy újabb és újabb bűnökkel fedezd el a korábbi bűnödet. Ez nem öröm. De amikor Isten útján járva érünk kísértésbe, akkor tudhatjuk, hogy ez teljes öröm lehet, mert ő a győzelem felé vezet bennünket. Ő a kísértések ura. És talán többen betéve könyv nélkül is tudjuk azt a mondatot, amit Pál apostol mond a korintusiaknak, emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Mert ő a kísértés ura. Nem engedi, hogy erőtökön felül kísértessetek meg, és már elkészítette a szabadulás útját. Van győzelem a kísértések között. És ha van győzelem, ha lehet sikeres vizsgát tenni, akkor lehet örülni. Isten csak akkor próbál meg minket, amikor már felkészített a próbára. És csak annyira próbál meg bennünket, amennyire felkészített a próbára. De ezek után beszél az apostol a kísértés erejéről is. Mert van ereje a kísértésnek. És fontos, hogy lássuk, hogy miben van az ereje, hogy meg tudjunk állni, hogy ki tudjunk tartani. A kísértés ereje nem abban van, hogy én kicsi vagyok hozzá, ahogyan sokszor szoktuk gondolni. Nem az a baj, hogy kicsi vagyok én ehhez. Mert itt nem én vagyok igazán a fontos. Nem én vagyok a fontos, aki meg tudok állni a kísértésben. Nagyon szeretem Mózes elhívásának a történetét. Most az újifi hetén nem régen egy esti alkalommal is beszéltünk erről. Amikor Isten megszólítja Mózest, és azt mondja, hogy menjél és hozd ki a népemet Egyiptomból, nagyon kemény feladatot bíz rá. Nem is gondolná az ember, hogy ez emberileg megvalósítható. Maga Mózes is visszakérdez, hogy ki vagyok én, hogy ilyet tegyek. És Isten válasza erre a ki vagyok énre az, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Nem az a kérdés, hogy te ki vagy. Az a kérdés, hogy én ki vagyok, mondja az Isten. Nem az a kérdés, hogy te kicsi vagy, hanem az a kérdés, hogy ki a te Istened. Ha hatalmas Istened van, ha mindenható Istened van, akkor nem kell rettegned a kísértések között. Nem ebben van a kísértésnek az ereje. Itt is ezt mondja Jakab. Ha nincsen bölcsességed, kérjél bölcsességet Istentől. Ő készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek. Meg is fogod kapni. Nincsen bölcsességed, nincsen erőd, nincsen szereteted. Kérjél Istentől, és ő meg fogja tudni adni. Mert ő a fontos. Mert ő az, aki a kísértésben meg tud téged tartani. Tőle ne akarjál elsodródni, hozzáragaszkodjál. Ezért beszél arról utána Jakab, hogy de hittel kérje, nem kételkedve. Nem valamiféle gyors segélyként, hogy fölkiáltok, jaj Istenem, szükségem van bölcsességre, aztán amikor nem kapom meg, akkor máshoz fordulok, akkor máshol keresek. Ragaszkodva az Istenhez, Istentől ne sodródj el, mert ő az, aki megtart téged a kísértések között. Nem az tehát a kérdés, hogy kicsi vagy-e a kísértések között, kicsi vagy, hidd el nekem, nem fogsz tudni megállni magadtól, de Isten meg tud tartani. A másik, ami jellemzően ott van a szívünkben, amikor a kísértésről van szó, hogy hát a helyzetem miatt nem tudok megállni. Ebben a helyzetben lehetetlen megállni. Az én adottságaimmal, az én állásomban, az én családommal, az én tehetségemmel, az én vagyonommal. És azt mondja Jakab, ne gondold, hogy ez tart meg téged. Mindez Isten ajándéka. Ezért kezd el beszélni a szegény és a gazdag testvérről. A szegény sorsú testvér dicsekedjék a méltóságával. A gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mező virága. Mindez Isten ajándéka. A helyzeted Isten ajándéka. De ezek mulandó ajándékok. Elmúlik mindez, mint a mező virága. Nem ezek határozzák meg az életedet, hidd el. A legnyomorultabb helyzetben is meg lehet állni, és a látszólag legmegfelelőbb, legtökéletesebb helyzetben is el lehet bukni. Ha megvan mindaz, ami az életednek szükséges, becsüld meg, de mindvégig tudjad, hogy nem a te érdemed, és ezért ne dicsekedj vele. Megint csak hadd utaljak arra, amit hallottunk Jakab leveléről. Figyeljük meg, hogy hogyan mutatkozik be Jakab. Ki volt ez a Jakab? Az Úr Jézus testvére. hogy mutatkozik be? Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja. Pedig mondhatta volna azt, hogy ha valakire rám érdemes figyelnetek, ugyanaz az anya szült bennünket, aki engem is, mint aki az Úr Jézust. De nem erre hivatkozik. Az Úr Jézus Krisztus szolgálja, mondja. Hatalmas alázat. Ha valaki, ő dicsekedhetne. De tudja, hogy ez a lényegtelen része. Ez a testvéri kapcsolat a lényegtelen része. Sokkal fontosabb az, hogy ő már egész életével az Úr Jézus szolgálja. Ha megvan mindaz, amire vágysz, becsüld meg, de tudd meg, hogy nem ezek tartanak meg. Sőt, ezek elmúlnak. Ha pedig nincs meg, mondja az apostol, vedd komolyan, hogy ennél sokkal többet kaptál. Mert minden vagyonnál, minden hírnévnél, minden nagyszerű környezetnél, tökéletes helyzetnél többet kaptál, amikor Isten a gyermekévé fogadott téged. A kísértés ereje tehát nem abban van, hogy én kicsi vagyok ehhez, meg nem is az, hogy az én helyzetemben nem lehet megállni, olyan helyzetben vagyok, amit nem lehet kísértések között megmaradni. És ezzel azt mondja Jakab apostol, és ezt ki is mondja, hogy nem Istentől van az, hogyha mi nem tudunk megállni. Nem Isten rossz indulatán múlik. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Nem mondhatod azt, hogy ilyen vagyok, ilyennek teremtettél, Istenem, én nem tudok megállni. Nem mondhatod azt, hogy ha nem ezek az emberek lennének körülöttem, akiket mellém adtál, ha nem ebben a helyzetben lennék, amiben sodródtam, akkor meg tudnék állni. Mert Isten nem azért vezet minket kísértéseken keresztül, hogy elbukjunk benne, hanem azért, hogy győzedelmeskedjünk. Nem lehet Istenre fogni. Akkor miben van a kísértés ereje? A kísértés ereje sohasem felülről származik, hanem belülről, azt mondja az apostol. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalmazva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ami ott van belül, a hamis kívánság az, amely flörtölni kezd a kísértővel, és aztán olyan plasztikus az, ahogyan leírja Jakab apostol, hogy a kívánság a kísértővel való flörtölés közben teherbe esik, kísértésbe esik, és ezek után bűnt szül, és a bűn halált nemz. A kívánság, ami ott van a szívünk mélyén, amiről sokszor nem veszünk tudomást, a kívánság az, amely felerősíti a kísértést. Gondoljunk bele, az Úr Jézus a Biblia szerint minden kísértést átélt, amit mi is átélünk, kivéve a bűnnek a kísértését, azt a kísértést, amikor bűnbe esünk, és aztán a bűn vonja maga után az újabb és újabb kísértéseket. Ezt valóban nem ismerte meg. De minden más kísértést átélt az Úr Jézus. És elbukott? Nem. Miért? Mert nem volt belül fogodzója a kísértőnek. Mert az életében belül nem volt meg a kívánság, az a gonosz, az a hamis kívánság, amely elvonta volna őt Istentől. A kívánság az, amely a kísértésnek erőt ad. Az emberiség legnagyobb tragédiája az, hogy nem felülről, hanem belülről vezérelt az ember. József Attila olyan szépen és olyan tragikusan fejezi ezt ki Levegőt című versében. Az én vezérem bensőmből vezérel. Korunk egyik kedvenc jelszava az autonómia. Sokszor még büszkék is vagyunk rá. Nekem nem mondja meg senki. Én tudom, hogy mi a jó, mi a szép, mi a szükséges, mi a hasznos. Én tudom, hogy mit akarok elérni. Az én vezérem bensőmből vezérel. És tudjátok, hogy egy évvel később mit írt le József Attila? A Leltár című versében ezt írja, úgy kezdi, hogy magamban bíztam elejétől fogva, szándékosan utalva a Zsoltárra, hogy te benned bíztunk elejétől fogva, én magamban bíztam elejétől fogva, és a végén azt mondja, akárhogyan lesz, immár kész a leltár, éltem, és ebben más is belehalt már. Ide vezet az, hogy az én vezérem bensőmből vezérel. És eltelt egy újabb év, és József Attila maga vetett véget az életének. Az én vezérem bensőmből vezérel, éltem, és ebben más is belehalt már, és aztán a végén az öngyilkosság. Ezt az utat járja be az az emberiség, amely a belső hangra hallgat. Mert a belülről jövő hang az csalóka, az halálba vezet bennünket. Az igazán jó, azt mondja Jakab apostol, felülről jön. Az igazán jó ajándék felülről jön. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Ne keverjük össze a kettőt. Ne keverjük össze a belülről jövő hangot a felülről jövő hanggal. Még csak úgy sem, hogy egy kicsit ebből is, egy kicsit abból is. Mert a halálba visz a belülről jövő hang. A felülről jövő hangra van szükségünk. Mi jön felülről? Ha megfigyeltétek, a kísértésekről témát vált az apostol, és elkezd az ígéről beszélni. És a 16. verstől szinte végig az ígéről beszél Jakab. És el is jutottunk a harmadik gondolathoz, hogyan juthatunk győzelemhez a kísértésben. Mi biztosítja a győzelmet? A győzelem eszköze Istennek az ígéje. Isten ígéje, amelyről azt mondja, hogy ajándék. Az ajándékok között kezd el beszélni róla, sőt, mint a legfőbb ajándékról beszél. Hiszen minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Ajándék. A tökéletesen szerető Isten tökéletes ajándéka az ő igéje. De nem akármilyen ajándék. Azt mondja róla, az ő akarata szült minket az igazság igéje által. Az újjászületés eszköze ez az ajándék. Ahogy a bűn születéséért a kívánság felel, úgy az új élet létrejöttéért, az új élet születéséért Isten ígéje felel. Isten szava, Isten beszéde új természetet fogan az életünkben. Egy olyan természetet, amely már nem flörtöl a kísértővel. Egy olyan természetet, amely meg tud állni a kísértések között. Az új élet kezdőpontja tehát Istennek az ígéje. És ugyanakkor az új élet célpontja is, az a célszalag, amelyet a hívő ember átszakít, ahová tart a hívő ember. Azt mondja az apostol két verssel később, szeliden fogadjátok a belétek oltott ígét, amely meg tudja tartani a ti lelketeket. Meg tudja szabadítani, meg tudja menteni a ti életeteket, így is fordíthatjuk. Amikor az Úr Jézus eljön majd ítélni élőket és holtakat, amikor magához veszi azokat, akik az ő népéhez tartoznak, ez lesz az egyetlen kérdés, ami elválasztja azokat, akik az ítéletre mennek, és azokat, akik az Úr Jézus örömébe mennek, hogy Isten ígéje beépült-e az életünkbe. Beépült-e Isten ígéje az életedbe. Tegnap erről is beszéltünk, Jakabnak a célja az, hogy láthatóvá legyen az életeden, hogy milyen Istened van. Azt mondja a Szentírás, hogy beszélő Istenünk van. Olyan Istenünk van, aki megosztja magát velünk, szétosztja magát közöttünk. Te éltél ezzel a lehetőséggel? Te ragaszkodtál ahhoz, hogy minél teljesebben átjárja az ő szava az életedet? Látszik az életeden az, hogy beszélő Istened van? Vagy a te vezéred még mindig bensődből vezérel? Éle benned az a természet, amelyet Isten ígéje, Isten szava teremtett? Azt mondja Jakab apostol, hogy tartsd nagyon nagy becsben azt, ami onnan felülről jön. Minden más romlandó. az, ami belülről jön, az megromlik, az mulandó, ez örök. Ez az ajándék és ez az adomány, onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Azok a kifejezések, amik az eredeti szövegben itt szerepelnek, csillagászati szakkifejezések, a holdnak a változékony voltára, meg a csillagoknak a változékony voltára használták ezeket. A mi Istenünk nem ilyen. Nem olyan, aki hol látható, hol eltűnik. Hol lehet követni, hol nem lehet követni. Az, amit Isten kimond, az minden helyzetben valóság. Arra minden helyzetben építhetsz. Tartsd hát nagy becsben Istennek a szavát. Mit jelent becsben tartani? Tényleg csak felsorolásszerűen három dolgot hadd emeljünk ki ebből a szakaszból. Az első az, amit így mond Jakab apostol, tanuljátok meg ezért szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Megint csak sokat idézett ige szakasz ez, vagy ige vers ez, és nagyon sokszor helytelenül idézzük. Valamiféle bölcs humanista tanácsként. Ez a számoljál tízig, aztán szólalj meg típusú bölcs humanista tanács. De vegyük figyelembe, hogy itt Isten igéjéről van szó. Az, hogy legyen minden ember gyors a hallásra, azt jelenti, hogy hallgass először fölfelé. Bármi éri az életedet. Bántás ér. Valaki nagyon durván megsért. Vagy valamiféle csábítás, valami nagyon megnyerő ajánlat ér téged. Legyen az első, hogy fölfele hallgatsz. A belső hang azonnal sürgetni fog. Már elkéstél. Már túl vagy azon, hogy valamit lépned kellett volna. De ne a belső hangra hallgass. Hallgass felfelé. Itt azonban egy pillanatra meg kell állnunk. Az hallja igazán a felülről jövő hangot, akinek gyakorlott a füle ennek a hangnak a hallására. Aki gyakorolja azt, hogy hallja az Istennek a szavát. Gyakran azért nem halljuk az Istennek a szavát, mert nem gyakoroljuk magunkat abban. Mert nem hallgatjuk. Abban a zűrzavarban, abban a zajban, ami körülöttünk van, időnként tudatosan le kell csendesíteni a belülről jövő hangot. És engedni szólni Istennek a halk és a szelíd hangját. Mert ha nem hallgatom akkor, amikor tehetem, akkor, amikor minden sürget, és minden azt mondja, hogy most lépjél azonnal, nem fogom meghallani Istennek a hangját. Annyira szeretem azt a történetet, amely az Ószövetségben szerepel, ahol Jósiás király, Isten népének az egyik jó királya, elmegy a szomszédos országrész, az északi országrész egyik leggonoszabb királyával, Áhábbal, egy háborúba. És Jósiás azt mondja, hogy hát kérdezzük meg Istent, mielőtt elindulnánk. És Áháb összehívja az udvari prófétáit, azok néha kórusban, néha kánonban, az zengik, hogy indulj el, győzni fogsz. Áháb már menne, amikor Jósiást, aki Isten igényére sokat hallgatott, valami zavarni kezdi. Ez a kórus nem Isten igényét mondja. Valami nem stimmel. És fölteszi azt a kérdést, hogy nincs itt más prófétája Istennek? És akkor Áháb rossz kedvűen azt mondja, hogy hát igen, valójában van még egy Mikás, de az mindig csak rosszat szokott mondani, ezt nem érdemes meghallgatni. És Jósiás, aki tudja azt, hogy a felülről jövő hang az igazi, azt mondja, hogy hallgassuk azért meg őt is. És még ha utána Jósiás el is megy abba a háborúba, Áháb összökérésére, az a Jósiás, aki hallgatott fölfelé, Isten kegyelméből, Isten szeretetéből megmarad. Az az Áháb, aki utána még trükközik is, hogy nehogy véletlenül eltalálják őt a háborúba, ott pusztul. Mert a belülről jövő hang, meg sokszor azok, akik a belülről jövő hangot adják tovább, az pusztulásba vezet minket. De nem elég elsőre odahallgatni a felülről jövő hangra. Nem mindegy, hogy hogyan fogadod Istennek a szavát. Azt mondja Jakab, szelíden fogadjátok a belétek oltott ígét. Szelíden fogadjátok, ellenkezés nélkül. Akkor is, hogyha szokatlan az, amit Isten mond, Akkor is, hogyha te nagyon más irányba mennél, szeliden fogadd be, rágd meg, gondold végig, mi az, amit Isten mond. Mert erre van szüksége az életednek. Halljuk az igét, és nagyon könnyen kicsúszik a szánkon a de. Igen, így van, de az én helyzetem nagyon más. Igen, így van, de ebben az esetben ez nem alkalmazható. Néha akár más igékre is hivatkozunk. Hogy megvan írva az is, hogy. Ahogyan egyébként a kísértő is kísértette Jézust. De Jézus megállt, és fölfele figyelt. Legyünk alázatosak. Lehet az, hogy én nem jól értem az igét. Előfordulhat, hogy én nem jól értem az igét. De akkor küzdjek az igével. Az önmagában nem baj, hogyha azt mondom, hogy én ezt az igét még nem értem tisztán. De kérjem Istentől, hogy Uram, te magyarázd meg. És amikor világossá tette, akkor szeliden fogadjam, és kövessem azt, amit ő mondott. Legyek olyan, mint Mária. Azt írja róla Lukács evangélium, hogy amikor a pásztorok elmondták, hogy mi az, amit az angyal mondott Jézusról, akkor nem értette ugyan, de a szívében forgatta az igéket. Szeliden fogadni, ez ezt is jelenti. A szívében forgatja az ember. Kevés önmagában az, hogy elsőre Istenre figyelsz, aztán utána könnyedén elfelejted a dolgot. Szeliden fogad be Istennek az ígéjét, azt mondja Jakab apostol. És végül harmadszor azt mondja, legyetek az ígének cselekvői is, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert kevés az, ha megérted, kevés az, ha egyetértesz vele, vidd véghez, cselekedd, maradj meg mellette. Azt mondja az apostol, hogy legyetek olyanok, nem olyanok, mint akik csak úgy beletekintenek a tükörbe, aztán elmennek mellette. Legyetek olyanok, mint akik megállnak, az eredeti szövegben ez van, hogy fölé kuporodnak a szabadság törvényének, és megmaradnak mellette. Akiknek az életén látszik az, hogy mi az, ami betölti a gondolkozásukat, hogy mi az, ami irányt ad az életüknek. Egy nem túlságosan hízelgő, de mégis számomra most olyan megragadóvá vált példát, vagy illusztrációt hadd mondjak, és aztán hadd mondjak egy személyes tapasztalatot végül erre, amiről itt szó volt. A példa Sára lányom első születésnapjára kapott egy Kejfej Jancsit. A kísértés az sokszor olyan, hogy hol jobbról, hol balról ütések érik az életünket. És néha bizony meginog az életünk. A Kejfej Jancsiban az a jó, hogy feláll. A hívő ember nem attól lesz több, mint a nem hívő ember, hogy nem érik ütések az életét. Néha keményebb ütések is érik az életét, mint a nem hívő emberét. Nem abban különbözik, hogy nem inog meg, hanem abban, hogy miután megingott, feláll. A hívő ember élete állva marad. Akkor is, amikor egy-egy ütéstől a mellette levők kiterülnek, és a földön fekve maradnak. De ahhoz, hogy állva maradjon, szükséges az a súly, ami állva tartja a Kejfej Jancsit. És ez a súly Istennek az ígéje. Engeded-e, hogy ez a súly ott álljon az életedben? És egy személyes példát hadd mondjak el, amikor én ezt megtanultam és megtapasztaltam a saját életemben. Sokan tudjátok azt, hogy 17 éves voltam, amikor nagyon váratlanul meghalt az édesanyám. Örömet vártunk, hogy megszületik a kisöcsém, és valóban meg is született, de ugyanakkor édesanyám hazament Istenhez. Nagyon kemény, nagyon nehéz próba volt abban az időben. És egyből meg is szólalt a belülről jövő hang, és amikor fölúcsúttam az első meglepetésből, és az első tényleg hihetetlennek tűnő pillanatok, az első hihetetlennek tűnő napok véget értek, akkor azt mondta a belső hang, hogy lázadj Isten ellen. Hát nem lehet, hogy így bánik veled, a saját gyermekével. Hát nem lehet, hogy pont a te édesanyádat veszi el, amikor ott vagytok most hatan, ott van az a kicsi, egy fél óráig volt neki édesanyja, ott van rengeteg olyan édesanyja, aki nem törődik a gyermekével, és azok meg vígan élnek, és talán tönkre teszi a gyermekét, lázadjál Isten ellen. És bennem ott volt a készség, hogy lázadjak. És nem tudtam lázadni Isten ellen. Isten elkezdett velem beszélni. És azt mondta, hogy most ki miatt lázadsz te? Édesanyád miatt? Hát édesanyád ott van nálam. Mindaz a rossz, ami ezen a földön érhette őt, megszűnt. A tökéletes boldogságban Isten örömében van. Te komolyan veszed azt, amit hiszel? Mert ha komolyan veszed, akkor miatta nem, nincs okod lázadni. Vagy magad miatt lázadsz? Magatok miatt lázadsz? Hát eddig is én gondoskodtam rólatok. Hát én foglak ezek után is gondozni mindannyiótokat. Az én tervemben eddig is jó ajándékok voltak a ti számotokra, ezentúl más úton módon fogom megadni nektek. De meg fogom adni mindig. És azt éltem át, hogy nem tudtam lázadni. Hiába mondta a belső hang, hogy lázadjak, a felső hang meggyőzött engem. És amikor utólag gondolkoztam ezen, arra döbbentem rá, hogy ez a felső hang, ez úgy erősödött föl, hogy korábban, akkor már másfél-két éve rendszeresen olvastam Istennek az igéjét nap, mint nap, hogy egyre többet megtanultam belőle, hogy akkor már ittam az ige hirdetéseket, mert Isten lelke, Isten igéje által újjászült engem. És Isten igéje beépült az életemben. Nem tudok mondani egy konkrét olyan ige szakaszt, amely megvigasztaltott engem, bár Isten kegyelmes volt, és olyanokat is adott konkrét igéket, egészen csodálatos módon. De nem ezek miatt álltam én akkor föl, abból, hogy meginoktam, hanem azért, mert Isten nagyon sok mindenre megtanított, mert beépítette az életembe az igéjét, és mint a Kejfej Jancsiban a súly, állva tartott engem Istennek az igéje. Kísértések között élünk, de Isten igéje győzelmet ad a kísértéseink közepette is. Teljes örömnek tartsátok, amikor kísértésekbe juttok. Mert boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy abban az életben, amit tőled kapunk, még a legnyomorultabb kísértés is a te dicsőségedet szolgálhatja. Te azért vezetsz minket keresztül a kísértéseken. Magasztalunk téged, hogy te győzelemre akarsz juttatni bennünket. És különösen is köszönjük a te ígédet, amely képes arra, hogy megtartsa a mi életünket a legnyomorultabb helyzetekben is. Bocsásd meg, ha olyan sokszor magunkban bízunk. Bocsásd meg, ha engedjük szólni a belülről jövő hangot. És aztán átéljük, hogy mennyit rombol, és mennyit pusztít még a legjobb szándékunk is. Köszönjük, hogy az az új természet, amit te adsz mi nekünk, ellen tud állni a kísértésnek. Köszönjük, hogy ha beépíted a te ígédet a mi életünkbe, az stabillá és erőssé teheti azt. Kérünk téged, életünk legkülönfélébb kísértései között, te tarts meg minket. Könyörgünk azért, a te igéd legyen az, amely mindennapi táplálékunk, ösvényünk világossága és mécsese, a te igéd legyen az, amelyre minden helyzetben először hallgatunk, amelyet szelíden fogadunk, és amelyet nem csak hallunk, hanem cselekszünk is folyamatosan. Add a te ígédet a mi szívünkbe, és aztán add a te ígédet a mi szánkba, és hassa át minden cselekedetünket, és hassa át egyre jobban a gondolatainkat, a vágyainkat, az indulatainkat. Hadd lássák meg, hogy ki a mi Urunk. Amen.